Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nem tudom hallani, vagy kell valamit kapcsolnom rajta? Hallani? Igen. Így jobb. Na jó, akkor messzire tényleg nem mehetek. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor elvállaltam ezt a kis előadást, akkor azzal beszéltek rá, hogy úgyis benne vagy a témában, mert egy évvel ezelőtt készítettem erről egy szakdolgozatot mesterszakon, és gondoltam, hogy egy kicsit fölfrissítem, és hát végül is meg fogom tudni oldani a problémát, hiszen akkor elég alaposan átrágtam a témát. Hát nagy meglepetésért, mert egy év alatt elég sok minden változott, és a képernyő fotó gyűjteményemnek a fele használhatatlanná vált. Úgyhogy ugyanis most valósultak meg a TIOP, TAMOP fejlesztések, és kezdtek élni a funkciók, úgyhogy elég sokat kutakodtam, és végül is rengeteg honlapot átnéztem, elnézést kérek, aki most sokkal jobb példát jelentene, de nem került bele. Hát a logikai fonalam mentén próbáltam válogatni, amint ez kiderül. A pillanata. Ezzel kell mennem? Igen. A témaválasztás indokai, ugye, hát elég kiábrándult hangulatban van a szakma, és hát sokan tényleg a könyvtárok haláláról beszélnek. Hát engem is izgatott, hogy tényleg vége-e már a mi munkánknak, vagy vannak-e még esélyei. És hát valahogy az ember úgy érezte, főleg a pályázatok révén, hogy a helyismereti terület azért egy kicsit talán alkalmasabb arra, hogy életben maradjunk, és hogy beszálljunk a ringbe. A új helyzet állt elő, amit ugye egyrészt örömmel fogadtunk a konferenciákon, sokat emlegettük, hogy kitörhetett a helyismereti információszolgáltatás végre a könyvtárak falai közül, csak a dolog másik felével nem számoltunk, hogy mások is, akiknek nincs helyismereti gyűjteménye, tudnak nagyon jól helyismereti információt szolgáltatni, néha sokkal profibb módon, mint mi, akár profitorientált cégek, akár nyugdíjas helyismereti kollégák, vagy más magánszemélyek. Úgyhogy mindenképpen számolni kell ezzel a helyzettel. Arra voltam konkrétan kíváncsi, hogy a honlapokon mi jelenik meg abból, hogy tudunk-e alkalmazkodni az információs társadalom kihívásához. Most itt nem arra gondolok csak, hogy milyen technikai eszközöket és programokat találunk, hanem arra is, hogy képesek vagyunk-e az új lehetőségekbe gondolkodni, és ki tudjuk-e használni a gépi technológiának az előnyeit. Arra voltam kíváncsi, hogy amit olyan sokszor emlegettünk a helyismereti konferenciákon, az a hozzáadott érték, ami egyrészt a könyvtárostól, másrészt az olvasótól jöhet, megjelenik-e a szolgáltatásainkban. Ugye a szakirodalom és elsősorban a helyismereti konferenciák anyagainak az áttanulmányozása után, hát valamint 25 éve dolgozom a helyismereti tájékoztatóként, kialakult egyfajta kép, ez egy rövid bevezető, próbálom rövidre fogni az elméleti bevezetőst, de annyiból elmondanám, hogy ez egyfajta válogatási szempontom is volt a konkrét példák alapján. Tehát reméltem ezt, hogy a helyismeret hangsúlyosan jelentkezik a honlapokon továbbra is. Ez egyrészt érdekes módon nagyon sokan elfeledkeznek a régi helyismereti gyűjtemények leírásáról, és most már csak szinte digitális könyvtárakba gondolkodnak, pedig azt hiszem, hogy a honlapokon valahol ennek is meg kellene még jelennie. A portálok és a könyvtárok közös szolgáltatásokkal léphetnek fel, és ezek tényleg azt jelentik, hogy olyan könyvtárak kerültek be a konzorciumi tagok közé, akik esetleg minőségi változást hozhatnak. Ugye az integrált könyvtári rendszerek, amik most már képesek arra, hogy a helyismeret szempontjából fontos dokumentum típusokat, tehát a cikkeket, analitikát, apró nyomtatványt is feltárják, hogy ezek megjelennek konkrétan az online katalógusban, és mivel ugye sok az egyedi speciális megoldás, ezért böngészhetőek lesznek ezek az adatok. A digitális könyvtárak és az e-könyvtárak, amelyekről majd mindezekről bővebben lesz szó, együttműködés révén épülnek, és amit szintén sokat emlegettünk végre, tervszerű gyarapítás és esetleg saját kereső is jellemzi őket. Reméltem, hogy ugyanúgy, mint idáig a faktográfikus helyismereti adatbázisokat is megtalálom internetes szolgáltatás formájába, és esetleg ehhez valamilyen plusz is adódik a gépi keresési technológia révén. Amiről szintén beszéltünk, talán legutóbb Kégli Ferenc egy nálunk az országos konferencián, hogy a jelenlevő és a távoli webhelyeknek együtt kell élnie, és komplex integrált szolgáltatásba kellene megnyilvánulnia. Aztán, amivel szerintem nagyon el vagyunk maradva, a forráskalauzok, linkgyűjtemények, és a Web2-es alkalmazásokat is érinteném, mert hiszen lesznek konkrét előadások is ebbe a témába, hogy egyáltalán itt is tudunk-e hozzáadott értéket nyerni ezekkel a szolgáltatásokkal. És akkor szintén nálunk volt Zé Karvalicsnak az előadása, aki úgy emlegette, hogy a helyismereti könyvtáros a lokális tudástermelés koordinátora. Hát ennek a nyomait is szerettem volna megtalálni. Még egy kis kitérő, ugye a szolgáltatásról van szó, akkor ismernünk kell az igényeket. Mit tudunk a hozzánk irányuló igényekről? Ugye a hagyományos értelemben egyrészt voltak napi tapasztalataink, másrészt 98-ban, 2000-ben, 2007-ben voltak felmérések, amiből Gáncsner Erzsi publikálta ezeket, amiből tudtuk, hogy a könyvtárba betérők mit kérnek, miért kérnek, megrajzoltuk a tipikus helyismereti használót. Képét is meg tudtuk rajzolni, de mit tudunk az internetes használókról? Gyakorlatilag semmit, illetve annyit tudunk, amit általában az internetes használókról tudunk. Vannak európai, magyar mintavételek, tudjuk, hogy legalább 10 európaiból legalább 6-7 rendszeresen használja az internetet, tudjuk, hogy a legkeresettebb szokások a keresőmotorok, illetve a közösségi oldalak használata. Ezért nagyon fontos, ha bármit bevezetünk, hogy mérjük a használóinkat a honlapunkon. És hogy milyen szolgáltatásokat vezetünk, illetve tartunk fenn, az pedig elég sok dolog által meghatározott. Ami most nyilvánvaló, a talált honlapok alapján a pályázatból fakadtak bizonyos megkötöttségek, amik meghatározták az irányt. Aztán a másik, amit szintén érezni lehet szinte kitapinthatóan, hogy az emberi erőforrás mennyire befolyásolta azt, egyrészt létszámba, másrészt kreativitásba, bevállalási kedvbe, rugalmasságba, hogy milyen szempontjából, hogy egyáltalán milyen merészségbe sokszor, milyen szolgáltatást tudott bevezetni az adott intézmény. A finanszírozásokat nem is emlegetem, csak annyit, hogy nem csak elindítani, hanem fenntartani is kell ezeket a szolgáltatásokat. A technikai feltételektől ugye olyan apróságok, mint a sávszélesség, vagy oda olyan már új területet érintő dolgok, hogy a honlapok hálózati láthatósága hogy valósul meg. Ez ugye már a fejlesztők, a rendszergazdák feladata, így a rámutató linkek száma, az aktivitás, ami ugye a keresőmotorok találatában nagyon jelentős. Aztán számolnunk kell azzal az aprósággal, ugye, hogy a hálózat törékeny, rugalmas ugyan, de törékeny, de egy biztos, hogy változik. Az internetes hálózat és ezt a folytonos változást állandó munkával muszáj követnünk, tehát ha bármi linkes megoldást végzünk, akkor állandóan ellenőrizni kell az linkeinket, hogy élőek-e, vagy esetleg nem találunk-e még újabbakat. Aztán az olyan apróság, mint a szerzői jogok, ugye mindenki, senki nem tartja be, csak a könyvtárnak kell betartania, úgyhogy ezt hiszem, ezt mindannyian érezzük a szolgáltatások bevezetésénél. És akkor én, amit nagyon fontosnak tartok, hogy már nem elég az információt terjeszteni, hanem az információt értelmeznünk is kell, és valahogy e fele kellene elmennünk. Ezeken a konkrét területeken vagy témakörökbe fogok a következőkbe haladni, tehát a honlapok, portálok, adatbázisok, e-könyvtárak, digitális könyvtárak, faktografikus adatbázisok és a Web2-es alkalmazások. A könyvtári portálok, mindenki tudja, aki itt van, csak emlékeztetőről, tudástartalmak megosztására, jöttek létre közös szolgáltatások érdekében, ugye most a pályázatok, amik sokat dobtak ennek a megvalósításában. Érdekes módon a helyismeret fogalma egyébként eltűnőben van a honlapokon, szinte már csak a gyűjtemény jelzőjeként szerepel hagyományos értelemben, helyette megyei és tájegységi tudástárak jöttek létre, ami nem baj egyáltalán, hiszen a laikus használónak ez mond többet, a lényeg, hogy milyen tartalom van mögötte. Ugye a portálok képesek arra, hogy integrálják a katalógusokat, és közös keresőfelületek jöjjenek létre, és szerencsére nagyon sok helyen építenek portálon közös digitális könyvtárakat, és még egy pozitív hatását érzem én, hogy elvezetnek az egyes könyvtárak honlapjára, megtapasztaljuk, hogy olyan városi könyvtárak honlapjára jutunk el, amit egy egyszerű bóklászás során nem nagy esélye van a használónak. Konkrét példák, itt eléggé pörgetni fogok, és tényleg csak akit érdekel, úgyis utána néz meg, nagyon sokan úgyis használnák, csak futtába, hogy mégis tudjuk, hogy miről van szó. Itt van például a Borsod-Abaúj Zemplén megyei tudástár, itt közös katalógus, közös digitális könyvtár építése, ami a helyismeret információk szolgálatára alkalmassá teszi. Ez a miénk, itt a Kisalföldi katalógus, a Győr-Sopron megyei Wiki, és én nálunk az online vetélkedőt is arra használjuk, hogy helyismereti információkat osszunk meg. A Vasi könyvtári portál, itt láthatók a konzorciumi tagok nagy száma, zömébe közművelődésű vagy kettős funkciójú iskolai közművelődési könyvtárak. Itt látható a tudástár is, ők a gyakran ismertett kérdéseket, a fórumot és a linkgyűjteményt tették ide. Aztán ezek a tudástárok sokszor adott könyvtárhollapján vannak, sokszor külön felületen, ez például a Katona József könyvtár Bács tudástára, ahol világosan elválik a könyvtárnak és a tudástárnak a helyismereti szolgáltatásai, a tudástár közös katalógus, közös cikkkatalógus és helyismereti sajtószemle formájába jelenik meg, most így hirtelen, remélem nem hagytam ki semmit. Itt van a Zalai tudástár, szintén láthatók a konzorciumi tagok, akik létrehozták, na most ez azért mindenki tudja, hogy ezek az induló konzorciumi tagok, tehát végül is itt van a feladat, hogy aztán ezek hogyan bővülnek, kiket sikerül bevennünk a munkába. Itt ő például zömébe közművelődési könyvtár, egy kórház, azt hiszem, igen, egészségügyi és egy művelődési ház könyvtárát sikerült közös felületre vinniük. A Somogy megyei könyvtári portál, aminek láthatók a résztvevői fényképen is, helyismereti tartalom pedig egyrészt a Somogy megyei Wikiben nyilvánul meg, virtuális kiállítás, kicsoda Balatonbogláron, híres csurgóiak, Fonyódi E-könyvtár például a Somogyi E-könyvtár keretébe, tehát a konkrét városi könyvtárak anyagát is integrálják. A következő dolog, amiről szerintem hajlamosak vagyunk elfeledkezni a helyismereti információ szolgáltatás során, én azt gondolom, hogy a mi feladatunk továbbra is leginkább az, hogy jó katalógusokat hozzunk létre, mint könyvtárak, és hát a mi szempontunkból oda kell figyelni arra, hogy a helyismereti tartalom mindenképpen elérhető legyen benne. Megdöbbentett, hogy sok helyen egyáltalán nem találtam a katalógusokhoz súgót, de nagyon ritka az, hogy például helyismereti kereséshez adjanak segítséget. Holott ez azért indokolt, mert ugye tudjuk, hogy például a cikkadatbázisunk egy viszonylag korán elindult a legtöbb könyvtárba, és elég egyedi megoldások kerültek elő, és ami nekem mindig rossz, ha keresek, mint felhasználó, hogy sose tudom, mekkora a merítés. Tehát soha nem írjuk le, hogy mondjuk 98-tól a napilapok megtalálhatók milyen szempontból. Tehát ott vannak a cikkadatbázisok, de egy kutató soha nem tudja, hogy mi az a kutatott anyag, amit ezáltal át tud nézni. Ugye a katalógusaink most már képesek, hogy egy helyre ugyanolyan adatcsoporttal ugyanolyan szabványosan tárják fel a különféle helyismereti dokumentumokat, mint a cikk, kép, apró nyomtatvány is. Azt tapasztaltam, hogy a helyismereti cikkadatbázis legtöbbször most már külön működik. Akinél nem, az is szerintem előbb-utóbb el fog jutni oda, hogy külön kell választania, hiszen ezek már általában a megyei könyvtárak esetében 100 000-es nagyságrendet képviselnek. Tehát mindenképpen könnyíteni kell azzal a keresést, hogy ezeket külön is tudjuk keresni. Aztán amire nem nagyon figyelünk oda, hogy milyen fontosak helyismereti szempontból a tárgyi melléktételeink. Ugye itt a róla szóló személyek, testületek, földrajzi tájszavakról van szó, amik sokszor annyira speciálisak, hogy mondjuk a dűlőkig, majorokig, tanyákig nyúlnak le, és mondjuk nem árt, hogyha közigazgatásilag is valahogy elvezetnek a nagyobb egységhez, vagy fordítva. Aztán, ugye mivel ezek ilyenek, ezért meg kell teremteni a böngészési lehetőségüket, és esetleg még olyan variáció is van, látunk rá példát, hogy az adott katalógusba egy egyszerű technikai megoldással helyismereti nézetbe is tudunk keresni. Aztán ugye már az is gyakori, hogy linkel magára, különösen képek esetében gyakori, hogy magára a dokumentumra léphetünk, illetve már az is szinte elvárás, hogy az olvasó megjegyzéseket tehessen az adott bibliográfiai rekordhoz. Példák mindezekre. Mi megpróbáltuk az olvasót segíteni egy ilyen használati útmutatóval, helppel. Hát igen, most már mondják, hogy ez nem divat, mondják a technikusok, mert akkor jó a katalógus, ha nem kell segíteni. Én az előbb elmondottak miatt úgy gondolom, hogyha jó, különösen egy távoli felhasználónak, aki nincs annyira benne a könyvtári világba, hogy útmutatóval segítsük a kutatásait. Aztán példa arra, a malom fogalom volt a tesztelő fogalmam, gondolván, hogy az vagy ilyen, vagy olyan formában minden területen jelen van. És itt például a Békés megyei könyvtárnál látható, hogy a helyismereti tárgyszó böngészhető, látszik, hogy többféle variáció formájában lehet rátalálni a találatokra. Ugyanez a fogalom, ez a Tatabányai könyvtár, azt hiszem, Vörösmarty, más formátumban. Ez pedig nálunk, amit a közös katalóguson, a tudástáron megvalósítottunk, hogy egy bepipantással a közös katalógusba helyismereti nézetbe tudunk keresni. Természetesen ehhez előtte a rekordok megjelölésére volt szükség. A másik, a szolnoki példa, de több helyen van, hogy egy link segítségével kinyílik és véleményeket lehet fűzni az adott rekordhoz. Ugyanez, nem is tudom melyik könyvtár hirtelen, azt hiszem ez a Tatabányai, pillanat, mert nem látszik a címből se. Elnézést kérek, akit érint. Ez a testületeknek az utalására egy jó példa, ez a mi könyvtárunkból való. Ugye 1896 óta él a győri vagongyár, hát nem kell megmondani, hogy azóta, még az utolsó 10 évben is körülbelül 15 féle szervezeti átalakításon ment át, de a 100 év alatt olyan neveket is produkált, mint látszik, hogy még formájában sem hasonlít egymásra. Tehát mindenképpen kell egy segítség az olvasónak, hogy még milyen irányba menjen tovább. Aztán egy példa, hogy a vizuális dokumentumok ugyanolyan adatcsoportokkal ugyanúgy felvihetők a katalógusba. És akkor következik a következő témakör, a digitális könyvtárak. Na hát ez már megint egy érdekes terület, már elnevezésében is nagy a káosz. Végül is nem baj, mert azért rá lehet jönni, hogy mit akar, csak mondjuk lehet, hogy a használók szempontjából érdemes lenne ezt a könyvtárosoknak ugye egy maguk között is tisztázni, hogy mikor mit értünk rajta. Ugye az e-könyvtár elméletileg, ahol minden funkció elektronikusan működik, a digitális gyűjtemény, ami egyrészt azt jelenti, hogy a hagyományos digitalizált dokumentumainkat őrizzük benne, másrészt pedig az eleve digitálisan létrejött és digitálisan élő dokumentumainkat, de a digitális könyvtárra szemben már sokkal nagyobbak az elvárásaink, hiszen önálló kereső rendszert várunk el tőle, és még egyebeket, tervszerű gyarapítás, politikát, stb. Amiben hogyha végig gondoljuk, akkor nagyon sok problémánk lesz, vagy van, és minden nap változik a helyzet, hiszen mindig végig kell gondolnunk, hogy miben vagyunk versenyképesek. Ugye mindannyian ismeritek a Google, vagy ismerik a Google és az Arcanumnak az óriási digitalizálási akcióit, a legutóbb, aminek előnyét is élvezzük, az a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár például. Tehát ők olyan tempóba képesek digitalizálni, amire úgy néz ki, hogy mi sose leszünk, sose fogjuk tudni megtenni, és ráadásul minket egyelőre a szerzői jogok is nagyon visszafognak, az emberi kapacitásról nem is beszélve. Tehát el kell dönteni azt, hogy mit digitalizálunk és mit gyűjtünk. Ami viszont örvendetes dolog, hogy a digitális könyvtárakat viszonylag könnyű közösen építeni. Erre a megoldásokra különféle példák. E-könyvtár Somogyi, a Szegedi Könyvtár, Somogyi Szok Könyvtárból. Ők az e-könyvtáron belül csoportokat hoztak létre, digitális könyvtárcsoportot, más gyűjtemények, tehát külső digitális gyűjtemények, aztán van egy külön csoportjuk virtuális kiállításokból, és külön, úgy látszik, ennyi blogot tudnak fenntartani, külön a blogok számára. Ugye ez az ismert felület, már nagyon sokan a Jadoxot használjuk, a Békés megyei elektronikus könyvtár, ahol látható, hogy ez a rendszer alkalmas a... Alkalmas a böngészésre és a keresésre is. A Borsodi Digitális Könyvtárnak láthatjuk egy kinagyított részét, tartalmából látszik, hogy lexikon, évfordulónaptár, digitalizált kiadványok láthatók, és ami ebből nekem nagyon tetszett, az a saját kiadványok. Hogyha körülnézünk a magunk, a kollégáink gépén, vagy akár egy titkárnőjén, akkor rájövünk, hogy az épületben nagyon sok olyan értékes anyag van, amit akár már mondjuk évkönyvként meg is jelentettünk, de elfelejtettük kirakni a digitális könyvtárunkba. Tehát sokszor hát energia és odafigyelés kérdése, hogy ilyen módon is bővítsük a könyvtárunkat. A másik, ami meg szintén kötelességünk lenne, azt hiszem, csak nem mindig van rá energia, a megyeri elfolyóiratoknak a összegyűjtése és folytonos bővítése. Egy másik megoldás a Vasi Digitális Könyvtárból, ahol internetforrások Vas megyéről címmel készítettek linkgyűjteményt, itt a rádió és a televízió is benne van. Aztán a gyarapítási koncepcióról, ez éppen a miénk, de nagyon sok helyen nagyon, nagyon nagyívű gyarapítási koncepcióval találkoztam, hát bízzunk benne, hogy ennek jó része meg is fog valósulni. Minden esetre az biztos, hogy tervszerű gyarapításra van szükség. Ez a Jadoxunkból egy megjelenés, ez a frigyes laktanya, ami is látszik mellette, hogy lehetőség van arra, hogy átlépjünk a katalógus rekordjára, ahol aztán a frigyes laktanya tárcóval tovább lehet folytatni a keresést irodalmi téren is. Ugyanez az 1847-48-as hazánk esetében. Amiért ezt választottam például, ez a Móricz Zsigmond könyvtár Nyíregyházáról, nagyon tetszett nekem, amire szerintem az egész portál ki lett találva, hogy nagyon sok változó funkciójú konzorciumú tagot sikerült megnyerniük, itt van a rádió és a televízió többek között, ugyanakkor a hagyományos apró nyomtatványra is, és nagyon sok hanganyag van a digitális könyvtárokban, nyilván ennek technikai vonzata is vannak, hogy szolgáltatni tudják, és ők a hagyományos cikkeket is például tárgyszó segítségével el tudják érni. Az ő honlapjukon találtam ezt a példát, ugye mindannyian tudjuk, ha valamit, akkor igazából a sajtóanyagot lenne érdemes digitalizálnunk, amire úgy néz ki, hogy a teljes digitalizálásra mostanában nem lesz elég anyagi és emberi forrásunk. Egy ötlet, ők például fogad Györökbe egy nyírvidéket, hogy így próbálják a 65 évnyi digitalizálásra megtalálni a támogatást. Ezt szintén jó példának tartom, ez csak a Jadoxra vonatkozik, hogy statisztikát mérnek a 10 legjobban keresett és legkevésbé keresett és egyéb szempont szerinti statisztikájuk van. A szerzői jogok problémájára egy példa, amikor a könyvtáros maga készíti el a felvételt, amit szintén mindannyian csinálunk, csak kis odafigyeléssel szintén összeraknánk a gyűjteményünket, tudnánk bővíteni a gyarapítást, vagy a digitális könyvtárunkat. Ez csak arra példa, ugye, hogy az EPA is szolgáltat, csak hát például a győri esetben 3-4 anyag van fönt, ami Győrrel kezdődik, de viszont a valóságban több tucat, vagy akár 100 is, tehát ez egyelőre elenyésző. A legtöbb esetben az EPA aztán a saját honlapra lép. Faktografikus adatbázisok, nem csak lehetőség, kötelesség is ugye Bényei szerint. Ez különösen alkalmas, hogy az adatokat a keresési technikával jobban visszahozzuk, mint a hagyományos faktografikus adatbázisok esetén. A leggyakoribb műfaj a biográfiai, életrajzi adatbázisok, évfordulók, kitüntetettek, emléktábrák, szobrok, periódikumok lelőhelye. Példák. Zalából például egy meglevő hagyományos lexikon tettek online változatra. Fejér megyébe kartotékrendszerrel, különféle intézmények közös munkájával sikerült kitenni. Pest megyébe pedig a művészindex, ami egy elég speciális, vagy még mondjuk speciális a Vas megyébe épített kutatók regisztere. Az éle, ugye a miénket mutattam például, hát még vannak dolgok, amik nem működnek benne, de mindenki emlékszik arra az időre, amikor milyen óriási gondot jelentett a lexikonpótlás. Állandó elmaradásban voltunk, még a halálozási éveket sem bírtuk beírni. Most végül is a gépi segítséggel képesek vagyunk arra, hogy egyrészt az adatokat frissen tartsuk, másrészt a személyekhez kapcsolódó a rekordokat, a róla és a tőle szóló rekordokat is frissen jelenítsük meg. Ez a MARC formátum huntékában egy ilyen felületünk van, ahol különféle kategóriában mindent be tudunk írni, különösen kiemelve a helyi kötődést, például Kovács Margit esetében, hogy mikor helyezték el az emléktáblát, vagy mikor járt melyik iskolába itt Győrbe, és akkor utána kereshető ugyanúgy, mint a katalógus, és a kis könyvre rá klikkelve pedig előjönnek a hozzá kapcsolódó rekordok. Tehát elméletileg a könyvtár bármely dolgozója, aki találkozik egy információval, az bővítheti, sőt van olyan adatcsoport, ahol azokat is beírhatjuk, amelyek nekünk nincsenek meg, tehát egyfajta dezideráltaként is működhet. Évforduló naptárak. Szinte mindenki épít, gépi technológiával én 10 éve csinálom, sokkal könnyebb elkészíteni, mint régen. Sokféle megoldásban jelenítjük meg, ez például a borsodiak, van egy név, alapadatok, és utána egy róla szóló irodalomra egy link. Ez a miénk, mi XML-be építjük, ahogy majd később a Kimlei Péter is mondja, hogy ők is hasonlóan a lexikon. Ez alkalmassá teszi egyrészt a mutatók készítésére, a helyi kötődések kiemelésére, mert azokat a településeket színezzük, és személyeket, akik helyi vonatkozásúak, és egy idő múlva pedig egy adatbázis építhető belőle, az XML miatt könnyű megvalósítani. Arról nem is beszélve, hogy nekünk már 6. év van benne, úgyhogy végre kamatozott is ez a szöszölős munka, mert az első év adatai már hozzáadottak a frissen gyűjtöttekhez. Egy másik megoldás, hogy egy kis szemelvény, gyűjtemény egészíti ki, a 100 évvel írták. Virtuális kiállításokat, felhívja a figyelmet ugye a rejtett értékeinkre. Itt is abba kell, hogy mások ezek a lehetőségek, amit a gépi technikából ki lehet hozni. Tehát ne csak összerakjuk a képeket, itt például a somogyiak ennyiféle helytörténetit hoztak létre, hanem valósítsuk meg a dinamikus lehetőségeket, tehát utaljunk külső honlapokra, digitalizált művekre, ha már internetes felhasználásról van szó. Ezekben nagyon nem mennék bele, mert lesznek ugye kiegészítő, vagyis hát a témához kapcsolódó előadások. Csak annyit az idő hiányába, hogy itt is van egy hozzáadott érték, például nálunk lehet, hogy amikor linkek közvetlenül a katalógusra visznek. Tehát ezáltal beterelhetjük a használót a könyvtárba. Mellesleg ez az aranymosás szócikk egy év alatt 4200-an nézték meg, úgyhogy szerintem nem rossz. A link gyűjtemények, ebbe vagyunk szerintem a legjobban elmaradva, sürgető feladat. Régen is készítettünk hagyományos segítséget a kutatóknak, de ennél már sokkal korszerűbb technika, például közös link megosztó programok vannak, ahol kategorizálni lehet, és külön kereshetőséget tudunk megvalósítani. Ez a Kaposvári Könyvtárnak a Delicious gyűjteménye, amit ilyen helyismereti témakörbe akár külön is építhetnénk. Én azt gondolom, hogy a helyismeretbe még mindig nagy tartalék van, ezt nálunk leginkább itt vannak kollégáim, például a születésnapi újság esetében ragadhatjuk meg, egy őrület indult el itt Győrbe, mindenki keresi a helyi sajtót a születésnapjára, valaki már a 100 éve születettnek is készít nálunk születésnapot, hogy a rokonságnak osztassa a nagypapa, melyik napon született, úgyhogy ez már lassan meghaladja előinket. Tehát a helyi kötődés, a családhoz kötődés az óriási tartalékokat rejt még magukba, és ugye a külföldi honlapokon, ahol mondjuk más szervezeti felépítésben vannak, mert a levéltárakkal sokszor együtt vannak a könyvtárok, de a családkutatások például sokkal hangsúlyozottabb, amit most a technika segítségével nem használunk ki, nem építünk, nem vezetjük el családkutató honlapokra, levéltári honlapokra az olvasóinkat, és például külföldön olyan funkciókat is használnak, hogy kitesznek egy helyismereti fotót, és várják az olvasók információit hozzá. Tehát ilyennel se nagyon találkoztam nálunk. És akkor a tudástermelés, amiről ugye többször volt szó, hát ugye ugyanaz, amit hagyományos módon, de például helyismereti vetélkedőket is lehet szervezni, online vetélkedőket is ilyen formában is, és én azt gondolom, hogy mindezekhez elengedhetetlen a társintézményekkel való együttműködés internetes formában is. Összhatásában én azt mondom, hogy a keretek elkészültek, nagyon sok lehetőség van, amit nem használunk ki az említett okok miatt, elsősorban finanszírozási és személyi okok miatt, de sokszor odafigyelésen is sok múlik, és tényleg olyan szolgáltatást kell építenünk, hogy az olvasót ráterelje a honlapunkra, mondjuk ez a technikai része, de hogyha minél többféle anyagot keresünk, nálunk én azt gondolom, hogy a Google találatok között az első háromban szinte mindig benne van a könyvtárunk, tehát egyrészt ezt a problémát is meg kell oldani, másrészt viszont olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk, amiben mi vagyunk versenyképesek, amiben esetleg jobbak lehetünk, és amik megbízhatóak és karbantartottak a hosszú távon. Hát ennyit szerettem volna elmondani, nagyjából talán tartottam az időt. Köszönöm a figyelmüket!